Énekeljünk valamit, jó? Jó. Például azt, hogy ővel Szentlélek, Úristen, mert a Szentlélek segítségű hívása, az mindig minden egyházi szolgálatunkban elsődleges, és ilyenkor is, amikor az Új Szövetség világában próbálok betekinteni, 229-es ének első verse.
Jövel Szentlélek, Úristen, töltsd szíveinket bőven, mennyei ajándékodban, szívén viszed úrzóságban. Menjünk Isteni ereljen, sok népet egy hitre vívve,
köszönjük Bácskai Szállai testvérünket, Új Szövetségi Tanszék vezetője és docensa, Evangélius Hívtudományi Egyetemünkön. Egy kis történetet ad mondjak el, a favágót hívja a lelkész Isten tiszteletre, és mondja neki, hogy hát meg kell egy kicsit pihenni az erős fizikai munka után, egy lelki felüdülés jót tesz, mire ő mondja, azt mondja, de hát tisztelendő úr, nekem annyi időm sincs, hogy a fejszémet megéveszítsem. Hát így van az, aki az elméjét és a hitét nem akarja élesíteni, és pedig mennyivel könnyebben várta volna a fát, ha megélesíti a fejszéjét, és mennyivel könnyebb az élet, hogyha mi magunk is hitünket élesítjük, fényesítjük, és hát ezt a cél szolgálja ezen túlmenően, hogy aztán mások hitét is élesíteni tudjuk, a mostani előadást. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a püspök úr bevezető szavait. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket ismét. Az a megtiszteltetésért, hogy ezen a délelőttön János evangéliumáról és a János nevéhez fűződő új szövetségi iratokról szólhatok. Ezeket úgy nevezzük összefoglaló néven, idegen szóval, hogy Corpus Johanneum, azaz a jánosi test, a jánosi korpus. Ide tartozik a János írása szerinti evangélium, János három levele, amelyet az Új Szövetség őriz, és a jelenések könyve. Tehát a jánosi iratok három bibliai műfajt is felölelnek. Egyrészt az evangélium, mint műfaj, amely történeti besorolású, azután a levelek, amelyek tanító jellegűek inkább, és az apokalipszis, a jelenések könyve, mely szokták mondani, hogy prófétai írat. Tehát János otthonosan mozog mind a három területen, ha tetszik egyszerűsítve a szót, a történetírás területén, a levélírás és azután a prófétai igehirdetés területén is. És elsőként csak a fő jellegzetességekre kitérve lássuk János evangéliumának a mondani valóját. Korányi András testvérünk azzal fejezte be az előadását, hogy mit jelent Jézus Krisztus követése. Ez volt a középkornak a kérdése, talán az egyház történetnek is ez a minden időkre vonatkozó kérdése, és ez lehet a mi magunk kérdése is ma, akár személyesen, akár pedig a gyülekezet közösségében megszólalva, hogy mit is jelent Jézus Krisztus követése. Hát akkor, amikor András most a történelem lapjairól idézett ebben a tekintetben, mi a Krisztus követés bölcsőjénél járunk akkor, amikor a jánosi iratokat vizsgáljuk. Mit jelent Jézus Krisztust követni? Hogyan állhatok be én is a sorba? Mit jelent az az újdonság, talán vallásos szempontból is, amelyet az Ószövetség talajából kinőve a kereszténység még csak növekvő hajtása, bokra, majd aztán fává terebélyesedő struktúrája, szerkezete jelent az én számomra, és azután annak a közösségnek a számára, amelyben tartozom, akár társadalmi, akár pedig gyülekezeti, egyházi értelemben. A maga idejében János is gyülekezeti munkatársakat, lelki társakat toborzott. És ennek a megszólításnak az eredménye mind az evangéliuma, mind pedig a levelek, különösképpen a levelek majd hallani fogjuk, mi több a jelenések könyve is, tehát összefoglalólag elmondható a Corpus Johanneumról, a János nevéhez fűződő iratokról, hogy ezek hitébresztő, hitvédő, toborzó, a keresztény misszió kezdeti szakaszára jellemző voltak éppen igehirdetések, melyeknek van elméleti tartalma is, és amelyek gyakorlati kérdésekben is igyekeznek az elméletet apró pénzre váltani. Nem érdemes a János evangéliumát úgy olvasnunk, hogy nem olvassuk el ahhoz legalább János első levelét, de a jánosi iratok szegényebbek lennének, hogyha nem egészítenénk ki azokat a jelenések könyvével. Tehát egységben kell tudnunk látni annak a keresztény eszmélődésnek a folyamatát, a bölcső körül állva, amit János szerint a Krisztus követése jelent az ember számára. Mi hát az evangélium fő mondani valója? Mi a témája? Kezdjük ezzel. 3-4 csoportot fogok felsorolni ebben az összefüggésben, hogy a János evangéliumának mondani valója. Nem iskolás módon szeretném a testvérek figyelmét lekötni most, hanem csomó pontok szerint rendezve a magam anyagát. Az első téma, hogy vajon Jézus Krisztusnak mi volt a fellépésével az igénye. És ezt János, az evangélista sajátos módon közelíti meg azokban a mondásokban, amelyeket én vagyok mondásokként ismerünk. Talán fel is tudjuk sorolni, hogy mit mond magáról Jézus, amikor úgy kezdi a mondani valóját, hogy ego eimi, és ezzel a görög nyelv szerint hangsúlyt ad annak, hogy ő kicsoda, hiszen a személyes név mást, az, hogy ego, ezt nem szokta a görög használni, csak abban az esetben, hogyha hangsúlyos a mondani való, ebben az esetben az, hogy kicsoda vagyok én. Ki ő? Próbáljuk meg gyorsan összeszedni. Én vagyok a világosság, én vagyok az út, én vagyok az élet, a jelenések szerint én vagyok az alfa és az omega, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, azután én vagyok az élet kenyere.
És csak simán kétszer, hogy én vagyok.
Önmagában is. Ez sem elhanyagolható, amikor magára mutat Jézus talán a legtömörebben, hogy én vagyok, szinte azzal az Isten igénnyel, mint ahogyan az Úr Mózesnek a csipkebokornál jelképesen magára mutat, vagyok, aki vagyok. Tehát ugyanez Jézus Krisztussal kapcsolatban keresztény igénnyel is elhangzik, hogy vagyok, akinek lennem kell, azaz vagyok, aki vagyok. Én vagyok a feltámadás például, még ez is elhangzik. Azután még egyet kihagytunk, ez kevésbé szembetűnő, talán ha olvassuk, templomok bejáratán szokás elhelyezni ezt a feliratot, például a mezőberényi német evangélikus templom, német hátterű gyülekezet temploma őrzi ezt a szép Jézusi mondást. Én vagyok, nem ezt, ezt az előbb mondtuk, az inkább oltáron, nem a világ világossága.
Útigazság.
Nem az útigazság. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam bejár és kijár, az legelőtt talál, mondja Jézus. Tehát, aki megérkezik az Isten igéjét hallgatni, és onnan távozik, az megelégítetik, annak a lelki éhsége, szomjúsága csillapul. Én vagyok az ajtó, ich bin die Tür. Talán németül van oda felírva, annyit merengtem rajta, néztem, hogy így megjegyeztem, olyan szép jelkép. Tehát én vagyok az ajtó, és ezzel kiismerítettük az én vagyok mondások sorát. Vajon mire következtetnek a testvérek ebből, hogy ajtó, kenyér, feltámadás, jó pásztor, az szőlőtő, hogy pusztán vagyok, aki vagyok, az az én vagyok, nem más igényel hangzik Jánosnál, mint a mindenségnek, a teljességnek az igényével valóban. Az, hogy út, az is több annál, mint egy ösvény, amelyen a lábunk jár, az út életvitel, életszemléletet jelent, közelítve a misztikához már, a keleti embernek a felfogásához is, aki az életét úgy képzeli el, mint az úton járásnak a kihívását, küzdelmét. Gondoljunk csak, és ez vallástörténeti kapcsolat lesz, arra a kis könyvecskére, amelyet Lao Tse, kínai gondolkodó filozófus nevéhez fűzünk, és az a címe, hogy Tao Te Ching, biztos is hallottak a testvérek róla, út és az erény könyve. Gondoljunk csak azokra a japán iskolákra, például judo, aikido, karate do, amelyben a do szó ugyanazt jelenti, mint a tao, csak a kínai lágyabban ejti, hogy út, azaz iskola, azaz életmód, életvitel, életcél, mindaz, ami az ember életét meghatározza, és ez megjelenik a kereszténységben is, mint alapigazság, alapérték, melyet János hangsúlyoz ki, de Lukács is ismeri, tudnélik az apostolok cselekedeteiről írott könyvben maguk a keresztények úgy ismerik magukat, mint az útnak a követői. És az út nem más, mint Jézus Krisztus, és ez az út motívum a Lukács nevéhez köthető iratokban, a Lukács evangéliumában és a jelenések könyvében egy meghatározó motívum. Tehát nem járunk messze az egyetemes emberi igazságtól, most keresztény értelemben, akkor, amikor Jézusra, mint útra, az életünk meghatározójára gondolunk, de ilyen kifejezés az igazság is, ami nem a szó jogi értelmében használatos itt, hanem én vagyok a valóság.
Nyugodtan.
Én vagyok a mindenség. Én vagyok az, ami igazán fontos, nem pedig egy szüke értelmű igazság, amelyet csak bizonyos szempontból lehet vagy kell értelmezni. Én úgy vagyok igazság, ami az egész életet meghatározza. Ezt jelenti az aletheia itt a görögben, úgy szintén a filozófiában is honos kifejezés, amelyet János a keresztény ige hirdetés szolgálatába állít, vagy tudatosan, vagy pedig öntudatlanul, de mindenképpen hasznosan.
Szükséglet, mint, hogy mondjam, összefoglaló fogalom, nem, hogy mondjam, határozható meg, de én sokat foglalkoztam ezzel. Szóval a mai értelmezés szerint Jézus számunkra a társadalom szemszögéből nézve szükség lett.
Mondhatjuk valóban, kifejezhetjük így is, hogy az, amire valójában egy embernek szüksége van, anélkül, hogy ezt tudja vagy vállalja, és azzal együtt, hogy ezt tudja és vállalja. A keresztényeknek az az előnye, ha mondhatok ilyet, hogy ők ezt Jézus Krisztusban felismerik és tudatosan vállalják, míg Jánosnak az a célja, hogy ebben a vállalásban egyrészt megerősítse korának keresztényeit, másrészt pedig erre a választásra, vállalásra ösztönözze a hallgatóit, azokat, akik ugyanisten hívők, akik az Ószövetség népéből érkeznek a válaszúthoz, a Krisztus kihívásához, hogy lépjenek tovább, hogy merjék felvállalni azt, hogy Jézus Krisztusban valóban az Ószövetségi ígéretek teljesednek be, ő az út, az igazság és az élet, ő a valóság, őt érdemes követni. Ennek megfogalmazása az evangélium, és azután majd az evangélium teológiai igazságainak, ahogyan említettem, apró pénzre váltása, a jánosi három levél, az első a leginkább absztrakt ezek közül elvont, majd aztán a harmadik, mindjárt hallunk róla néhány töredékes szót, egészen konkrét és egyértelmű. Tehát egy ilyen igényt szeretne János ébreszteni Jézus Krisztussal kapcsolatban a hallgatói számára, egy ilyen szükséget akar vagy felkelteni, vagy pedig arra a szükségre akar rámutatni, amely ott él az emberekben, még a zsidó kortársakban is, és amely Jézus Krisztusban teljesedik meg. Illusztrálja is ezt történetekbe ágyazottan, például gondoljunk kinek az esetére? A samáriai asszony esetére, aki látszólag testi szükségletért indul a kúthoz, de ennél sokkal nagyobb a lelki szükséglete, és a Jézussal való találkozás után a testi szükségletről megfeledkezve a lelki megelégítetés élményével tér vissza, és adja hírül, hogy mi történt vele. Nagyszerű mintája, modellje ez annak, hogy mire, kire van szüksége az embernek. János azzal a boldog, nem csak ismerettel, nem csak érintettséggel, hanem, sőt, nem is ezt mondom, hogy tudattal, hanem kulcs szó lesz majd az első levelében. Tudással fogalmaz és prédikál, hogy az ő szükséglete Jézus Krisztusban megelégítetett. És ez Jánosnál nem csak élmény, ez Jánosnál nem valamiféle szalmalány véletű lelkesedés, ez tudás, testvérek, két szót is használnak, görögül majd mondani fogom, magyarul körülírva ezeknek a jelentés tartalma. Ez őnála tudás, ez meggyőződés más szóval. János az egyik legmeggyőződöttebb szerzője az Új Szövetségnek, akinek nincs szüksége sémákra, aki nem kell, hogy úgy építse fel az evangéliumát, mint a szinoptikusok, Máté, Márk és Lukács, egy olyan drámai ívet is adva annak, amely a tartalmat hivatott erősíteni, mint egy gerinc oszlop tartja ugye az ember vázát, csontvázát és izmait, hanem János a tudás birtokában merészen több csomópont köré rendezi el a mondani valóját. Mert ő magasabban jár tudás tekintetében, semmint szüksége lenne mankóra
akkor, amikor prédikál, akkor, amikor szerkeszt, akkor, amikor bizonyságot tesz. János tehát a magas iskoláját képviseli az evangélium, illetve az új szövetségi igehirdetésnek. Talán ezért is ez a három műfajúsága, hogy evangélium, hogy epistola, hogy profécia, vagy apokalipszis. Mindenütt otthon van, mindenütt tud valamit mondani, a legszéles körében képes képviselni a Krisztusban elnyert igazságot. Hogy erre mások is felfigyeljenek, ezért emeli ki másodszor Jézus igénye után, az én vagyok mondások után evangéliumában Jézusnak az emberrel való személyes kapcsolatát. Gondoljunk azokra dialógusokra, párbeszédekre, beszélgetésekre, amelyek oly jellemzőek János evangéliumára. Így is szokták egyébként elemezni János evangéliumát, hogy a párbeszédek evangéliuma. 22 beszélgetést jegyzett fel, 22, melyek közül néhány igen terjedelmes, néhány pedig egészen rövid, de megtanulható ezekből, hogy Jézusnak az egyén, az egyes ember iránti érdeklődése sokkal fontosabb, mint az az esemény, vagy az a cselekvés, amely a történetben együtt jár ezzel a dialógikus, párbeszédes emberi kapcsolattal. A vége az, hogy ott annak a megszólítottnak az egzisztenciája lesz a fontos, nem pedig az a közvetítő csoda, akár szó, akár esemény, amely keretét alkotja a kapcsolatnak, Jézus és az ember kapcsolatának. Érdemes egyszer ilyen szempontból átolvasni az evangéliumi párbeszédeket, dialógusokat. Egy példa erre, hogyha a Jézus Pilátus előtt jelenetet magunk elé képzeljük, amelyet ugye képen is láthatunk, szép festményen ismerjük, Ecce Homo, mert az ember Jézus Pilátus előtt. A szinoptikusoknál, Máténál, Márknál, Lukácsnál, a kánonisert sorrendben mondva a neveket, a tárgyalás Pilátus előtt Jézus életének, szolgálatának egy fontos mérföldköve, lépcsőfoka. János evangéliumában azonban, minthogyha Jézusnak a Pilátus iránti személyes érdeklődése lenne a hangsúlyosabb, és az a párbeszédes forma, ahogyan Pilátust önmaga felé fordítsa és elismertesse vele az ő állításait. Tehát nem egy az eseményre kívülről tekintő, szemlélődőnek a beszámolója ez, hanem egy tanúnak a vallomása, aki minthogyha tolmácsként ott állna Jézus és Pilátus mellett, és szinte a szemhéjuk rezdülését is érzékelné. Na ez a tanú szerep, a János szerepe. Ő Martus görögül. Mártír, azaz tanú, mert ez a szó eredeti jelentése. Ő nem kisebb igénnyel fogalmaz, mint ahogyan a Jánosi első levél elején hangzik, hogy akik mi ismerünk, akik tapasztaltunk, akik megérintettük, akit a szemünkkel láttunk, és így tovább, pedig fél évszázaddal a Jézus esemény után fogalmazódik ez az irat, de mégis a tanúságnak, a tanú voltnak szeretnek olyan közvetlenségével, ami egyé forrasztja Jánost a Jézus Krisztus élő képviseletére. És ez a bizonyságtételnek a lényege, hogy nem kell ahhoz történelmi, történeti kortársnak lenni, hogy itt és most, ma a Krisztus személyes tanúi lehessünk, mint akik látták, akik megérintették őt, és úgy tegyünk bizonyságot róla. Ezt a Krisztus élményt képviseli János, és igyekszik ezen a személyes igény szinten közvetíteni a gyülekezet a hallgatói felé. Szokatlan szókészlettel teszi ez. Ez a harmadik észrevételünk a János evangélium a mondani valóját illetően. Olyannyira szokatlan fogalmazással, hogyha egy-egy kifejezést kiemelünk az evangéliumból, akkor is felismerjük, hogy ez nem mástól, mint Jánostól származik. Bizonyos kulcsszavakat rendszeresen megismétel. Nem azért, minthogyha az ő fantáziája szűkös lenne, hanem éppen a mondani valójának alátámasztására és hangsúlyozására. Próbáljuk összeszedni a rá oly jellemző kifejezéseket és szavakat. Részint már a Jézusi én vagyok mondásokban is megcsillannak ezek, de menjünk tovább. Ha csak az evangélium prológusára, bevezetésére gondolunk, és azután pergethetjük tovább a gondolatainkra. Próbáljuk összeszedegetni. Élet. A levelekre nagyszerű. A népiói, fiacskái, nagyon kedvelő, erre még visszatérünk, nagyon
világosság.
Élet, világosság. Érezzük a élet, világosság, mennyire elvont, mennyire, ha tetszik, filozófikus távoli, de mégis a teljességre utaló kifejezés, és azután az egészen személyes, majdnem az Abbá, Jézusi megszólításhoz hasonló, hogy apa, édesapa, a fiacskái, nőfiók, gyermekei, kicsinyei, így is lehetne mondani.
Isten fia.
Isten fia, nagyon jó, nagyon fontos. Élet, világosság, Isten fia. Próbáljunk egy picit még a János.
A szeretet, hogy is nem mondom.
Nagyszerű, köszönöm szépen. A szeretet, az agapé, és aztán ebből a szó, ami rokon a fiaimmal, fiacskáimmal, az, hogy szeret, szeretteim, agapétoimú, szeretteim, fiacskáim, szeretteim. Hát nem lelkipásztori kedvesség ez, nem az egész világot átölelni igyekvő, igyekérdetői mozdulat ez. Aztán
világ.
Nagyszerű. És aztán ugye itt említették már a testvérek, amely más Jézusi mondatban is megjelenik, hogy a világnak mije Jézus Krisztus, világosság. Meg a keresztények világossága. Tehát Jánosnál jellemző a világosság, a fény. És annak mi az ellenzéke? A sötétség. Tehát észrevesszük, hogy János ilyen ellentét párokkal fejezi ki a gondolatait, világosság, sötétség, azután
örök élet, nagyon gyakran.
Élet, halál, örök élet, szeretet, gyűlölet, igazság, igazságtalanság, és tovább is gondolhatjuk ezeket. Hinni, hit, hívő, és így tovább. Krisztus, Antikrisztus, majd a jelenések könyvében. Test például, az is fontos a számára, majd mindjárt meghalljuk miért. Mivel kezdi az evangéliumot?
kezdetben volt az ige, az Isten ige, és aztán a 13. versben az ige testé lett. Feltétlenül fontos kifejezés, mégpedig olyan testé, amilyen a mi emberi testünk. Nem csak jelképesen, hanem valóságosan ember lett, test lett, hús lett, szó szerint. Így van. Harmadszor, vagy negyedszer most már, és ez a kettő összekapcsolódik, ahogyan a testvérünk említette, az Isten fia kifejezés jellemző János evangéliumára. Olyannyira, hogy Jézusnak, az Isten fiának istenségét hangsúlyozza. János előbbre jár teológiailag, mint a szinoptikusok. Valamivel későbbi keresztény előre haladottságnak, felismerésnek a szószólója immár, ha csak néhány évtizedes előrelépésről beszélünk akkor is, és egyszerre tudja hangsúlyozni Jézusnak, az Isten fiának az istenségét, meg az emberségét. Hogyan teszi? Próbáljuk azokat az igéket megtalálni, amelyekben szó szerinti igényességgel mutat rá János Jézus istenségére, isteni voltára. Ha csak az elejéről elindulunk a mostani kezünkben levő szöveg szerint. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, isteni jellegű, Istenhez tartozó, sokféleképpen le lehet fordítani, a mi fordításunk egyszerű és egyértelmű, Isten volt az ige, a logosz, Jézus Krisztus. Jézus istenségének a hangsúlyozása. Én és az Atya egy vagyunk. Már vagyok, mielőtt Ábrahám lett volna. A történelem előttiségnek a kifejezése, azaz az Istennel való egységnek. Ezt talán tudják a testvérek, hogy latinul, hogy nevezzük ezt a lét előtti létezést. Preexisztencia. Csak azért mondom, hogy ne legyen ismeretlen a számunkra a kifejezés, ha bárhol, bármikor elhangzik, nem azért, hogy terheljen vele a testvéreket, mert az nem szándékom, de halljuk, hogy preexisztencia, hogy így ismeri János Jézus, mint aki öröktől fogva van.
És általa lett minden.
És általa lett minden. Mint aki megelőzi a teremtményeket a sorban, még Ábrahámot is, aki nagyon fontos a zsidóság identitása, sőt, Istennel kapcsolatos identitása szempontjából. Krisztus ezt felülmúlja. Krisztus ennél több igazi identitásra, önazonosságra Jézus Krisztusban lehet eljutni. És azután még egy mondat, aki engem lát, látja az Atyát. János 14. És aztán ne hagyjuk figyelmen kívül Tamásnak a felismerését sem, aki tamáskodik ugyan, ahogyan elhíresült a közmondásban is, de...
Én Uram, én Istenem.
Köszönöm. Én Uram, én Istenem. A felismerésnek a bizonyossága, hogy Istenének nevezi Jézus Krisztus. Na de emellett, és ezzel zárom is a felsorolást, János egyszerre képes ezen megfellebbezhetetlen isteni igény mellett Jézusnak az ember voltát is kifejteni. Ige hirdető volt a talpán ez a János, mert azt, amit mi csak nagyon töredékesen vagyunk képesek, egyszerre, egy beszédben, ha tetszik, megfogalmazni, ő az evangéliumában megteszi. Hogyan tudja ezt megtenni? Mire gondolnak a testvérek? Nem ilyen bizonyságtételszerű mondatokkal, mint ahogyan Tamás felismeri az ő urát és Istenét, hanem, hogy ez, aki egy az atyával, ez a valaki, aki Tamásnak az ura és Istene, aki preexisztens, tehát aki nem teremtmény, hanem öröktől fogva van, az
valóban Isten fia volt.
Valóban Isten fia, de fáradtan leül a kúthoz, szomjas, szomorú, szigorú, megértő, nyugtalan, szeretettel teljes, hűséges, bátor, és sorolhatnám tovább a jelzőket, amelyek az emberi vonásait hangsúlyozzák és emelik ki Jézus Krisztusnak. Hogy ez, akiről ilyen hangzatos bizonyságok szólnak, annyira ember, mint talán egyik evangéliumban sem. Sőt, hogyha János 9.11-et elolvassuk, akkor ő azok számára, akik a kortársai, nem más, mint az az ember, akit Jézusnak hívnak, akik pedig hát együtt éltek vele, János 6.69 szerint az élő Isten fia, te mint ilyen isteni tekintélyű, de mégsem Isten. Tehát úgy képes János a fogaskereteket egymásba csatlakoztatni, hogy egyszerre tudjon az ember rácsodálkozni Jézusnak az isteni és az emberi személyére. Mit mutat ez a testvérek számára? Az, hogy kezd kialakulni már a Jézus istenségét és emberségét egyszerre megfogalmazni igyekvő teológiai gondolkodás eszmélődés. Ami hát ekkoriban alakult ki, amit mi már mint tételt ismétlünk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Megtanultuk a kiskátéból, a másból nem, gyerekkorunkban. János számára ez még a Krisztustól szóló bizonyságtételnek, az ige hirdetésnek a nem megoldhatatlan feladat. Az én meggyőződésem az, hogy János zseni volt. Nobel-díjat adnék neki igehirdetésből. Most vesszük más órákon is a teológián. Arra döbbenünk rá, hogy az Új Szövetség irataiknak szerzői kivétel nélkül, és ezt ne vegyék túlzásnak a testvérek, zseniálisak. Egyszerűen zseniálisak. Úgy tudnak fogalmazni, olyan összetett módon tudják képviselni a hallgatósággal összhangban, akiknek prédikálnak a krisztusi igazságot, amit mi ma, hogyha kihúznák alólunk a rendszeres teológiának a 2000 éves szőnyegét, képtelenek lennénk megtenni. Megnémulnánk szinte. Meg se tudnánk jószerivel nyikkanni. De ők az ős élménynek az elementaritásával, a lendületével született homiléták, született igehirdető
lelkipásztorok, és úgy tudnak Krisztusról bizonyságot tenni, hogy minden ott van az ő szavukban. Az istensége és az embersége, a csodatévő volta és a tanítása, minden. Az áldozatisága és az, hogy ő végig az Úristennek a képviselője, minden ott van. A megfejthetetlen titkot tudják közvetíteni és prédikálni felénk kimeríthetetlenül. Úgy vélem, hogy egy szünet talán most
jót tesz.
Jöhet, jót tesz, és aztán folytatjuk, majd rátérünk a levelekre még, mert nem tudom, András mikor hagyta apa, de
lényegtelen.
Lényegtelen.